Ez a hatalmas Úr, aki örökkévaló és dicsőséges, ő akar szólni ma hozzánk, átformálni az ő igéje által, és az ő igéje és ő iránta való tiszteletből kérlek titeket, hogy fennállva hallgassátok azt az igét, ami alapján fogja hirdetni Isten üzenetét Laci közöttünk. A Péter első levele második fejezet első 12 versét olvasom, a kivetítőn is lehet követni, és akinek van Bibliája, az bátran keresse ki abból, és olvassuk így együtt. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, melyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élőkövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nektek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők sarokkővé lett, megütközés kövévé és megbotránkozás sziklájává, azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az ígének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, menj és föld ura, köszönjük, hogy te hatalmas vagy, magasságban és szentségben lakozol, mégis az alázatossal és a megtört szívűvel is. És köszönjük, hogy te halk és szelíd hangon szólsz mi hozzánk. Köszönjük neked, hogy most, amikor kint tombol a szél, és látjuk, hogy a természeti erők mire képesek, mi tudhatjuk azt, hogy semmi nem történik, a te tudtod és akaratodon kívül, és tudjuk, hogy mindent a te kezedben tartasz. És mi dicsőítünk és magasztalunk ezért. És köszönjük, hogy te szólsz, akkor ott változás áll be. És ez a mi vágyunk, hogy a te igéd és szent lelked által, Lacin keresztül szólj úgy hozzánk, hogy ne menjünk el úgy, ahogyan idejöttünk, hanem megváltozzon a gondolkozásunk, hogy változzon a mi életünk, a mi szívünk, megerősödjünk a hitünkben, hogy bátorítást nyerjünk tőled, hogy ahol szükségünk van intésre, szükségünk van megjobbításra, azt is meghallhassuk. Urunk, vágyakozunk arra, hogy te átformálj minket, és kérjük, hogy munkálkodjál ilyen hatalmasan közöttünk, bennünk, hogy az ígédet ne csak hallgassuk, hanem megcselekedjük. Köszönjük, hogy megízleltük azt, hogy te jóságos vagy. Köszönjük, hogy te szeretsz bennünket feltétel nélküli, örökkévaló szeretettel. Köszönjük, hogy ezt a szeretetet elhittük egyszer, és ez a szeretet bennünk lakozik. Így kérjük, hogy eleveníts fel bennünk ezt az első szeretetet, hadd tudjunk ilyen vágyakozással lenni, mint akik éhezik és szomjúhozzák a te igazságodat. Köszönjük neked, hogy kérhetünk, hogy te meghallgatsz minket, hogy a mi szavaink eljutnak te hozzád, mert te vagy a mi irgalmas és könyörületes mennyei édesatyánk. A Jézus Krisztus által kértük ezt tőled. Amen.
Kedves testvérek, egy ifjú párról hadd adjak számot, akik egymásba szerettek, és aztán házasság is lett belőle. Együtt kezdték a életüket, küzdelmeiket, örömüket, és aztán a férfi napszámosként dolgozott, kereste a kenyeret, a rávalót, aztán a feleség pedig otthon, megszületett az első gyermek, aztán a második gyermek, aztán a harmadik, negyedik, ötödik. De hát nem volt egyszerű az élet. A 12 éves kort már csak egy gyermek érte meg. A többitől búcsút kellett venni. Aztán elég küzdelmes volt az élet a férfinak is, úgyhogy ő is nem sokára meghalt. És ott maradt ez az özvegy a fiával, és a fiúnak át kellett venni a kenyérkeresőnek a szerepét. De hát fiatal volt a szervezet, és küzdelmes a mindennap, az ő szervezete se bírta sokáig, és ő is meghalt. És ez az anyuka ott maradt a maga gyászával, a reménytelenségével, kilátástalanságával, és hát a koporsót vitték ki a városból, a barátok, a rokonok, a szomszédok kísérték, és a város kapunál találkoztak egy szembejövő tömeggel, akinek az élén Jézus jött. Ez a Jézus egy pillanat alatt fölmérte a helyzetet, mi is történik, és oda ment az anyához, és azt mondta neki, hogy ne sírj. És aztán odalépett a koporsóhoz, és az ifjúnak azt mondta, hogy ifjú, neked mondom, kelj föl. És az a fiú fölkelt, és a Jézus pedig visszaadta őt az ő anyjának. Ez Nainban történt, majdnem 2000 évvel ezelőtt. És sokszor eszembe jut ez a történet, méghozzá Isten jóságával kapcsolatban, mert Jézust senki nem kérte arra, hogy csináljon valami jót, senki nem ment oda hozzá, senki nem fohászkodott, hogy jaj, könyörülj rajtam, hanem ő egyből fölmérte a helyzetet, látta az asszonynak azt a reménytelenségét és gyászát, és odament, és egyből cselekedett. És mondom, sokszor eszembe jut az, hogy milyen urunk van, akitől nem feltétlen kell mindig valamit kérni, könyörögni, hanem tudja azt, hogy mire van szükségünk. És sokszor olyan jó szeme van, hogy sokkal jobb, mint a saját szemünk. És erről az Úr jóságáról, amiről énekeltünk is, az Úr jóságáról beszél Péter is, és azt mondja, hogy megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Ez a megízlelni, ezt a Ószövetségből veszi, a 34. Zsoltárban. Nálunk a fordításban úgy van ez, hogy érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül, de ez a ízleljétek, ez a kóstoljátok meg, hogy jó az Úr. Úgy, ahogy némelyek szopogatják reggel a kávét, egy hörbintésre meg lehet inni, de azért egy óráig is néha eltart, vagy ahogy a bort kóstolgatják egymást, vagy egyszer, vagy egyesek, hogy szimat, kóstolás, szimat, kóstolás. Érezzétek, hogy jó az Úr. És azt tanítja nekünk a Biblia, hogy ebben lehet növekedni, előre lehet jutni, méghozzá ebben a meggyőződésben, hogy jó az Úr. Itt van egy kijelentés, vagy kettő is az Ószövetségből is, Péter is mondja, hogy jó, jóságos az Úr, de ebben lehet nekünk növekednünk. És szintén egy jó receptet ad egy másik Zsoltár, 103., mert azt mondja, hogy áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Mennyi jót tett veled. Ha nem felejtenénk el, hogy eddig mennyi jót tett velünk az Úr, akkor ez segítene bennünket a következő kihívásokban. Ugye minden nap egy csomó kihívás ér bennünket, szembe kell néznünk nehézségekkel, lehetetlenségekkel, lehetetlen helyzetekkel, és itt ebből vehetnénk az erőt és a bölcsességet és a tanácsot, hogy ha nem felejtenénk el azt, ami sok-sok jót tett eddig velünk az Isten. És ezért mondom azt, hogy lehet ebben növekedni, hogy nem csak az, hogy itt áll egy ilyen ige, hogy jóságos az Úr, megízleltétek, hanem ez meggyőződésünké váljon. Egy olyan meggyőződésé, amiből nem tántoríthat el, amitől nem tántoríthat el senki és semmi. Pál is erről beszél, amikor az Isten szeretetéről beszél, hogy semmi, sem jelenvalók, sem jövendők, semmi, semmilyen helyzetünk nem szakíthat el Isten szeretetétől. Meggyőződésünké kell, hogy váljon az, hogy jóságos az Úr. Legyen akármilyen nehézségünk, meg mélységünk, meg gyászunk, akkor is jóságos az Úr. És ugye onnan ered ez az egész, amit itt kifejt Péter, hogy az előző szakasznak a végén, a 23. versben azt mondja, hogy mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Innen indulunk. Tehát ez az Isten jósága, hogy bennünket újjászült. Kértük? Nem. Hát nem is éltünk. Sőt, amikor már megszülettünk, még akkor is halálban voltunk, a bűnnek a halálában. Halottak voltunk, ami bűneink miatt, mondja Pál. Tehát nem is kérhettük. És mégis Isten elküldte az ő fiát a világba, hogy bennünket megváltson. Mivel látjuk azt, hogy az Isten ilyen jóságos, ezért azt mondja Péter itt, hogy két dolog következik belőle. Megtisztítjátok magatokat, levetkőzitek azokat a gonoszságokat, amiket itt az első versben olvastunk. A másik pedig, hogy a lelki tejet, a lelki táplálékot kívánjátok, Isten igéjét. Vágyakozzátok azt, mert hogy az Isten jósága van benne. Természetesen, hogyha valaki azt látja az igébe, hogy úgy se értem, ezt se értem, azt se értem, ha valakinek az a meggyőződése, hogy az Istentől csak félni kell, ha valaki nem ismeri, és mindig csak azt érzi, hogy Isten mindig valamit csak el akar venni tőlünk, akkor nyilván nem azzal a vágyakozással fog az Isten igéjéhez fordulni, hogy jaj, de jó, nekem megint táplálkozhatok és növekedhetek. De itt azt mondja Péter, hogy látjátok, megízleltétek, megkóstoltátok, megtapasztaljátok igazából minden nap is, hogy jóságos az Úr, ezért a gonoszságokat félretesszük, az Isten igéjén pedig táplálkozunk és növekedünk. Egy gyakorlatot tudnék erre a hétre javasolni. El lehet olvasni Porternak a Életjátéka című gyermekkönyvét, és a magvát úgy magunkévá lehet tenni. Minden nap érnek kihívások bennünket, nehézségek, és az a kérdés, hogy a legnagyobb nehézségekben hol tudjuk felfedezni azt, hogy az Úr jóságos. És aztán a legképtelenebb helyzeteket össze lehet gyűjteni, és nem elfelejteni, és talán jövő hét végén meg lehet osztani egymással, föl lehet hívni egymást, el lehet menni, meg lehet keresni egymást, vagy az interneten közé lehet tenni, hogy milyen helyzetekben, milyen képtelen helyzetekben tapasztaltuk azt, hogy tényleg az Isten jóságos. Beleragadni a sárba, sötétbe, három gyerekkel hátul, hol van abban Istennek a jósága? Azt mondja Péter, hogy mivel tudjátok, látjátok, ízleltétek és ízlelitek, hogy jóságos az Úr, járuljatok ő hozzá. Méghozzá járuljatok ő hozzá, mint élőkőhöz. És erről az élőkőről beszél itt néhány dolgot, és négy dolgot legalábbis megállapíthatunk. Az egyik az, hogy élő. Nekünk nem halott kövünk van, nem halott bálványszobraink, nem egy nyakláncon függő keresztecske csupán, nem faragott oltárok, hanem élő Istenünk, élő kövünk. Ráadásul ugye szikla, hallottuk Jürgennek az igehirdetéséből is, hogy szikla a mi Urunk, akire lehet építeni, és ő maga is azt mondja, hogy aki arra épít, amit ő mond, az egy bölcs ember. Szembe azzal, aki homokra szeretné fölépíteni az ő élete felhőkarcolóját, mert abból aztán sok áldás és jó nem származik. A másik, amit itt olvasunk, hogy hát az emberek ezt a követ megvetették, elvetették. Nem kellett nekik. Ugye gondoljunk csak egy Pilátusnál történt eseményre, amikor az emberek inkább választották a rablógyilkost, mint a messiást. Nekik valahogy fontosabb volt, úgy tűnik, hogy ma sincs ez nagyon másképp. A harmadik, amit látunk, hogy ezt a követ viszont Isten választotta. Nem emberek választották, nem a tanítványok választották, hanem Isten választotta. Őt választotta ki arra, hogy ő legyen az út, az igazság és az élet. És senki sem mehet az Atyához csak rajta keresztül, csak ő általa, nincs másik út, nincs másik bölcsesség, nincs önmegváltás, stb. Stb. És a negyedik, amit itt látunk, hogy drága és értékes. Ezért kéne talán vágyni, hát kérdés az, hogy mi mire szoktunk nagyon vágyni. Igazából drága és értékes, mert nem aranyon és ezüstön váltattunk meg, drágább az ő vére, mindenféle aranyon és ezüstön. Jól lehet, mi azért a tőzsdéken az ezüstöt, a okos szerkezeteinkben meg az aranyat szoktuk gyűjtögetni, de még akkor is, hogyha nagyon be vagyunk állva erre a gondolkodásmódra, akkor is sokkal értékesebb a mi Urunk Jézus, hiszen minden állatnak minden vére is kevés lett volna ahhoz, hogy bennünket megigazítson. Péter bátorít bennünket arra, hogy járuljunk ehhez az élőkőhöz. Péter mondja ezt, ugye hallottuk eddig is, hogy az ő neve Péter, ezt Jézustól kapta, és azt jelenti, hogy kő, és ő most azt mondja, hogy Jézus maga az a kő, az az élő kő, az a szikla, akiről az ő darabja is származott, és nem csak ő, hanem mindazok, akik hisznek Jézusban, egy darabjai ennek a sziklának. És ez már azért is jó, mert ugye, hogyha szikláról pattantunk le, hogyha sziklából faragtak ki bennünket, akkor nyilván ugyanaz az anyagunk. Tehát kedves hívők, akik Krisztusban hisznek, ha Krisztus kő, akkor ti sem lehettek lekvárok. És ez megint csak egy olyan biztató dolog, mert hogy ugyanabból vétettünk, ugyanaz a lélek van bennünk, mint ami Krisztusban is volt. Aztán azt olvassuk, hogy vannak, akik megvetik ezt a követ. A 8. versben azt olvastuk, hogy megütközés kövévé és botránkozás sziklájává lett azoknak, akik nem hittek benne, azok beleütköznek, mert nem engedelmeskedtek az igének. És ez egy ószövetségi idézet a Ézsaiás 8.14-ből, ahol úgy látszik, hogy Péter egész jól ismerte az ószövetséget, és bár ugye azt mondjuk, hogy halászlegény volt, 3 évet dolgozott Jézus mellett, tehát nagyon is jól ismerte az ószövetséget, nem dobta ki a kukába, és azt mondta, hogy az is Isten igéje, és itt most többször is használja és fölhasználja, és azt mondja, hogy Isten választotta, igen, oké, Isten választotta, de az emberek elvetették azt. De akik elvetették, azok el is esnek benne. El is esnek úgy, mint amikor eltévesztjük a lépcsőt, belebotlunk, és mégis elesünk, és hát azoknak biztos, hogy bukás lesz a vége. De Péter azt is mondja, hogy ezt a követ, ezt Isten választotta, és az építők megvetették, de mégis sarokkő lett. A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Ez meg a 118. Zsoltárból, a 22. versből egy idézet, és érdekes az benne, hogy ezt már előre megmondta Isten, hogy ugyan ő választotta ezt a követ, ő helyezte ezt Sionra, ugye Jeruzsálembe, de mégis jönnek az emberek, és megvetik. Jönnek majd az emberek, és el fogják vetni. Isten előre tudta azt, hogy ez lesz a vége. És az is érdekes, amit olvastam, hogy az építők alatt, abban a korban, Jézus korában, a írástudókat nevezték, hogy hát a 118. Zsoltár kapcsán a rabbik azt mondták, hogy az írástudók az építők, hiszen ők a Tórából építkeznek. Úgyhogy amikor Jézusnak a hallgatósága hallja ezt az igét, más füllel hallgatja, mert tudja azt, hogy az építők alatt az írástudókat kell érteni, és amikor Péter írja ezt a zsidó olvasóinak, akkor ők is jól értik azt, hogy itt az írástudókról van szó, akik elvetették azt, akit Isten választott. És még egy érdekes gondolat, hogy ennek az igének volt egy mesiási vonatkozása és magyarázata, mert Jézus korában az írástudók, a rabbik, a mesiásra vonatkoztatták, hogy igen, el fog jönni majd, akit Isten rendelt, Isten helyezett a Sionra, csak hogy az emberek, az építők el fogják vetni. Úgyhogy tényleg teljesen más füllel hallgatták ők, de elvetették, nem kellett Jézus, de vannak olyan emberek, akiknek viszont kell, akiknek kellett. És ezek azok, akik Jézusban hisznek, akik hittek, akiknek viszont drága kincs. Azt mondja Péter, hogy Isten helyez le egy sarokkövet Sionra. Hát az emberek elvetették ezt a követ, de abból sarokkő lett. A sarokkő az mi? Az egy olyan kő, amit leraknak, és ez lesz az első vagy a második kő az alapkőretétele után, az a kő, ami meghatározza az irányokat. Meghatározza, hogy merre lesz a fal, merre lesz észak, merre lesz kelek, vagy a falaknak a tájolása, keretnek, vagy tájaknak, égtájaknak megfelelően. És lerakják ezt a szép nagy követ, néha egy méteres is volt, vagy három méteres is a templom esetében. Lerakják, és akkor ahhoz lehet építkezni. A köveket egymás mellé állítják, és akkor szép, egyenes lesz az a fal, előre is, hátra is, fölfele is. Egy új háznak a sarokköve lesz. Tehát Isten úgy helyez le egy követ, hogy az sarokkő legyen, egy új ház kezd el épülni. Viszont azok, akik ezt a követ elvetették, akiknek a sarokkő nem kellett, azok beleütköznek ebbe, és tudjuk a történelemből, hogy tényleg így lett, mert ott az Ézsaiás ígébe azt is olvassuk, hogy az egész város, Jeruzsálem is belepusztul. A Krisztus után 70-ben lerombolják a templomot, és lerombolják az oltárt is, és aztán néhány évtized múlva pedig a zsidókat is száműzik Jeruzsálemből, halálterhe mellett kitiltják őket onnan, 1948-ban mehetnek vissza oda gyakorlatilag jogosan, vagy hát a általános jog szerint elfogadottan. De ez örök érvényű igazság, hogy azok, akik elvetik Krisztust, azok bele fognak bukni ebbe. Mert egyszer a haláluk óráján majd Krisztussal úgy találkoznak, mint bíróval. Nekünk, akiknek drága kincs a mi Urunk, nekünk megváltónk, nekünk olyan üdvözítőnk, aki drága kincs lehet tényleg. De nekik bíró lesz, az igazságos bíró, és azt olvassuk itt, ugye, hogy megbotlanak benne, hogy gyakorlatilag mindig idegesíti őket. Mindig mérgelődnek Jézuson. Miért kell annyit beszélni róla? Miért kell mindig ugyanak körül forogni? Miért kell mindig a bűneinkről beszélni? Miért van erre szükség újra és újra? És mindig csak idegesíti őket. Persze, mert Jézusnak a tisztasága nyilván a mi koszosságunkat is vonja, és ameddig, vagy tudatosul bennünk, és ameddig nincsenek rendezve Krisztusban a mi bűneink, addig azok mérgesítenek bennünket is, mindannyiunkat. És akiknek pedig nem, itt ez életben nem akaródzik Krisztussal rendezni a bűneiket, azoknak a haláluk napján majd Krisztus igazságos bíróként fog megjelenni, akár mennyire tiltakoznak, meg akár mennyire mérgelődnek, meg idegeskednek is rajta. Tehát olvasunk arról, hogy Isten helyez egy követ a Sionra, az emberek, a tudósok, az okosok, az írásismerők elvetik, nem kell, de mégis Isten úgy gondolja a jónak, hogy abból a kőből egy sarokkő legyen, és elkezd építeni rajta egy új házat. És a téglákat egymás mellé rakja, és szépen kialakul az új ház. Azok, akiknek nem kellett, azok mindig beleütköznek ebbe a kőbe, és mindig idegeskednek rajta, de mégis a többieknek, akik szépen beilleszkednek ebbe az új házba, nekik ez a sarokkő egy drága kincs. És mivel, hogy Isten jóságos, és mivel, hogy Isten úgy gondolta jónak, hogy egy sarok követ helyez le, egy új házat épít, ezért azt mondja itt az első versbe, hogy vetkőzzétek le ezeket a gonosz dolgokat. A Kiának a Bordó kommentárjában találtam egy nagyon frappáns, rövid kis magyarázatot arra, hogy mik ezek a szavak itt, amiket úgy olvasunk, hogy gonoszság, álnokság, képmutatás. A gonoszság az a rossz indulat. És úgy figyeljük ezeket a szavakat, meg a kis kommentárt hozzá, hogy az a baj ezekkel, hogy amikor lerakják a sarokkövet, és hozzáigazítják az egyes köveket, kifaragott köveket, akkor annak egy egyenes falnak kell lennie, és fölfele is, oldalra is egyenes falnak kell lennie, de ezek a tulajdonságok, amik itt vannak, hogy na ezeket kell levetkőzni, ezek éket vernek az egyes kövek közé. És ugye, hogyha valaki éket ver a kövek közé, az a fal nem lesz egyenes, hanem az a fal le fog omlani. És mi ugye, azt mondja Péter, hogy mi élő kövekként ehhez a sarokkőhöz hozzá tétetünk, és így épüljünk fel egy új házzá. Az a ház még nincsen kész, még épülő félben van. És hogyha valaki jön és elkezd éket verni, maga meg a testvére közé, na abból nem lesz jó. Mert éket ver a gonoszság, azaz a rossz indulat, vagy a rossz akarat, ami egymás között megjelenhet. Az álnokság, ami szándékos félrevezetés. A képmutatás, ami tettetett vallásosság, vagy tettetett szeretet. Az irigység, neheztelő elégedetlenség. A rágalmazás, a másik háta mögötti hazugság. És ez tényleg mindegyik olyan, egyenként is, ami szép éket ver az egyes kövek közé, és aztán ott kőkövön nem marad a végén. Ehelyett mondjatok egymástól áldást, vagy egymásnak áldást, mert hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Tehát ez az egyik, amiben igazodnunk kell, levetni a gonoszságot, az, ami egyébként belülünk fakadna, hogy természet szerint. A másik pedig az, hogy ugye a sarokkő az azt jelenti, hogy az határozza meg az irányt. Az határozza meg, hogy merre álljanak a falak, hogy merre menjenek. És ezek a falak általában ugye egyenesek, kivétel Makovecnél, de ezek egyenesek, és ezeknek úgy kell állnia egymás mellé. És ez, nekem az jutott eszembe róla, hogy Krisztus az, akihez mérjük magunkat. És nem egymáshoz, nem csak a másik emberhez, aki mellettem áll, hanem Krisztus. Legyenek akármilyen jó könyvek, amik a kezünkbe kerülnek, legyenek akármilyen jó regények, nem azokhoz igazítom az én lelki orientációmat, hanem Krisztushoz a Bibliában, amit ő az én tudtomra adott. És legyenek akármilyen jó filmek, és legyenek akármilyen jó keresztény filmek, és stb. Lehet az én tapasztalataimat is elsorolni, meg a másik embernek a tapasztalatait. Nem ezek a fontosak, hanem az, hogy Krisztus mit hagyott ránk, a Bibliában mit olvasunk ő róla. Ő jóságos, és ő tudja, hogy miért úgy helyezte le azt a követ. Nekünk csak az a dolgunk, hogy úgy szépen egymás mellé helyezzük azokat a köveket, beálljak szépen abba a sorba. Azért igazítjuk magunkat ehhez a kőhöz, és azért vetkőzzük le ezeket a tulajdonságainkat, mert hogy Isten jóságos. Nem azért, mert ezt találtam ki magamnak, nem azért, mert ezt préselem ki magamból, nem azért, mert ezek az elvárások, hanem azért, mert az Isten jóságos. És ezek szerint ezeket le lehet vetkőzni. Ezt nem én találtam ki, és nem teológusok találták ki, ezt le lehet úgy látszik vetkőzni, hogy ezek helyett, a gonoszságaink helyett, amik úgy talán a másik ember felé kikívánkoznak belőlünk, nem olyat mondunk, sem róla, sem neki, hanem áldást. És ezen megint lehet magunkat gyakorolni. Tehát épül egy ház. A sarokkő Krisztus, és építi az ő házát, és azt mondja, hogy ebben az Isten házában, ebben a lelki házban, ebben kellenek papok is. Ebben kellenek papok, és a 9. versben azt olvassuk, hogy ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságába hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Ugye, ahogy mondtam is, hogy Isten bennünket, bár ezt nem mondtam, de hogy Isten örökbe fogadott bennünket, azt viszont mondtam, hogy úgy születtünk, hogy Istennek háttal. De ez a mi bűnünk, az alapbűn, hogy Istennek háttal születünk, hogy nem tudunk róla, aztán meg, hogy amikor már tudhatnánk, mert tudatos lények vagyunk, akkor meg nem akarunk tudni róla. És ezekből következnek a mi bűneink, a mi vétkeink. Itt is, ott is, amott is megbotlunk, mert hogy nem az Isten törvénye és akarata szerint cselekszünk. És ezért ugye a bűnnek a fizetsége a halál, mondja Pál apostol, mondja Isten igéje, a halott emberek vagyunk lelki értelemben. És akkor Isten elküldte az ő fiát a világba, hogy bennünket megváltson, amikor még halottak voltunk bűneinkből, és az ő jósága mutatkozott meg. Pillanat alatt fölmérte, hogy jaj, hát olyat tettünk, amivel elvágtuk magunkat Istentől, de ő azt mondja, hogy ne sírj, és azt mondja, hogy kelj föl, támadj föl a halálból. Nem az ő népe voltunk, ugye a nem zsidók mindenképpen elmondhatják, hogy nem az ő választott népe voltunk. Ez egy utalás a Hóseási ígére, ahol viszont arról olvasunk, hogy Isten az ő egyik prófétájának mondja azt, hogy az egyik gyermekének a neve legyen az, hogy nem népem, a másik gyermekének meg a neve legyen az, hogy nincs irgalom, és ezzel hívja föl az akkori népnek a figyelmét, Isten választott népének a figyelmét, arra, hogy emberek, nagy a baj. Már a határát súroljátok mindennek, a vége az lesz, hogy nem lesztek a népem. Sőt, már most se vagytok a népem. Aki így viselkedik, aki elfordul az Istenétől, hát borzasztó, amit tesztek. És nincs irgalom. Egyenesen a fogság fog jönni ezek után, mi már tudjuk a történelemből. És ezeknek az embereknek az az ítélete, hogy nem népem, ez még Péter idejében is állt. Mert hogy teljesen elfordultak Istentől, és alig-alig találták a visszaútat. Aztán eljött Jézus, és elvetették, és nem kellett nekik. Úgyhogy Péter hallgatóinak, vagy olvasóinak írja azt, hogy titeket viszont, akiknek drága kincs Krisztus, igaz az, hogy Isten népe vagytok, és mindegy az, hogy pogány vagy zsidó származású, most már egy akol van, vagy hát egy üvét terelt bennünket Krisztus. Igaz az, hogy Isten népe vagyunk. És Isten örökbefogadott gyermekei, akikről azt olvassuk, hogy irgalmat kaptunk, és akikről azt olvassuk, hogy papok vagyunk. Ugye papok Isten új házában olyan papok, akik ebben szolgálnak. Érdekes, hogy a 9. versben azt mondja, hogy királyi papság, de az 5. versben azt írta, hogy szent papság. Most akkor király vagy szent, igazából ugyanannak a dolognak a két oldala. Az Isten házába kellenek papok. És a 5. versben, vagy az 5. versben azt olvassuk, hogy mi a feladata a szent papságnak. Azt olvastuk, hogy ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Mi a feladatunk, hogy fölajánljunk lelki áldozatokat az Istennek. Tudjuk azt, hogy az Ószövetségben miket áldoztak föl, állatokat vittek oda Istennek. Tehát ez az az oldal, amikor Isten felé szolgál a papság. Na most ez a lelki áldozatok, ezzel megint bajba vagyunk, mert azt látjuk a zsidókhoz írt levélből, hogy minden állat, minden bakok meg bikák véresen volt elég ahhoz, hogy a mi bűneinket eltörölje. És hát azt olvassuk, hogy Isten azt mondja, hogy ővé az arany és ővé az ezüst. Tehát nem nagyon vihetünk neki olyat, ami úgyis az ővé. Minden állat, meg minden állatnak a vére is, meg minden arany és ezüst és drága kincs. De már az Ószövetségben is olvassuk azt, hogy a töredelmes lelket nem veted meg, és olvassuk azt, hogy Isten szereti az alázatos lelkű embereket. De egy nagyon szép magyarázatot olvasunk, hogy mik a mi áldozataink Hóseás könyvénél, szintén a 14. rész második versében, és itt a Károli fordítás ad nekünk jó magyarázatot. Ugye az eltévedett népről mondja ezt, térj vissza hát Izrael az Úrhoz, a te Istenedhez, mert elbuktál álnokságod miatt. Vigyetek veletek magatokkal beszédeket, és térjetek vissza az Úrhoz, mondjátok neki, védj el minden álnokságunkat, és fogadd el azt, ami jó, és ajkaink tulkaival áldozunk néked. Ja, ajkaink tulkaival áldozunk néked, ugye? A tulkok voltak azok, amiket föl lehetett ajánlani az Úrnak, ökröket, és ezt már az új fordítás úgy mondja, hogy ajkaink gyümölcsét hozzuk, de ez az ajkaink tulkai, ez egy zseniális kifejezés. És ugye milyen tulok lehet, ami az ajkainkból kijöhet? az az állat, amit mi Istennek viszünk. Amikor a templomot lerombolták Krisztus után 70-ben, akkor az oltár is eltűnt. Oltár nélkül pedig nincs áldozat. Úgyhogy a farizeusok nagyon sokat gondolkoztak azon, annyira talán sokat nem, mert jobban ismerték az igét, mint én vagy mi, hogy mi legyen a helyettesítő áldozat. És ők azt mondták, hogy itt olvassuk a Hóseás könyvében, hogy ajkaink gyümölcsét, ajkaink tulkait vigyük. És azóta az áldozatot az imádság jelenti. Reggel, délben, este viszik az ő áldozataikat, az Isten magasztaló dicséreteiket. Úgyhogy ez a mi feladatunk is, amikor szent papságról van szó, hogy vigyük Istenhez a mi ajkaink tulkait, a mi ajkaink dicséretét, és mondjuk el Istennek azt, hogy kinek látjuk őt. Kinek látjuk az Úr Jézust, ha csak az előző fejezetet nézzük, akkor olyat látunk, hogy a mi Úrunk Jézus az, aki élő reménységre szült minket újjá. Aki örök és elmúlhatatlan életre szült bennünket újjá. Aki értünk szenvedett, aki vérével megváltott. Aki megváltott minket a mi atyáinktól örökölt, hiába való életmódunkból, vagy akármilyen életünkből, ami önmegváltásunkból, stb. Stb. Aki által hiszünk Istenben. És mit látunk, hogy kicsoda nekünk Isten? Aki Jézus Krisztust nekünk rendelte. Aki áldott, azaz csak jó mondható el róla. Aki atyánk a mennyben. Aki hatalommal őriz bennünket a maga családjában. Aki bár kipróbálja a mi hitünket, de ismeri határainkat és megőriz bennünket. Aki kegyelmet ad Jézus Krisztus visszajövetelekor. És még lehetne nyilván sorolni azt, hogy kicsoda nekünk Krisztus, kicsoda nekünk Isten, kicsoda nekünk az ő lelke, és el lehet neki mondani. Úgyhogy amikor éneklünk, amikor imádkozunk, akkor ezeket lehet elmondani, és nyilván ez az igazi Isten tisztelet, és nem az, hogy eljövünk ide, és meghallgatjuk az énekeket, az igét, az igehirdetést és az imádságot, hanem benne van a mi szívünk is. És mit csinál a királyi papság? Amit a 9. versben olvasunk, ott azt olvassuk, hogy a feladat, hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ha hirdessétek a tetteit, ugye az meg a másik oldal, hogy a másik embernek mondjátok el, hogy mit tett veletek az Isten, hogy mit tesz az Isten. A nagy tetteit azt lehetne úgy is fordítani, hogy a kiválóságait mondjuk el, az ő kiváló tulajdonságait, az Istennek az erényeit, mindazt, ami jó dolgot tett. Tehát a papok feladata egyik oldalról az, hogy mondják el Istennek, hogy milyennek látják őt. Ez nem arról szó, hogy Isten várja és vágyja az, hogy mi aztán mondjuk el, hogy milyen hatalmas és fenséges ő. Nyilván ez is benne lehet. De hogy én milyennek látom, milyennek tapasztaltam, milyennek ismertem meg őt a mindennapjaimban, a küzdelmes mindennapjaimban, hol látom azt, hogy tényleg az én Uram jó, jóságos. És a másik oldalon pedig látni azt, vagy elmondani a másik embernek azt, hogy milyennek látom én az Istent. Papnak lenni nagyszerű dolog, ugye a reformáció óta tudjuk, hogy egyetemes papság, itt van ennek a forrása, azért van egyetemes papság, hogy nincs szükségünk közbenjárókra, emberek és Isten között, mert az csak Jézus Krisztus, hanem minden ember közvetlenül Krisztusért mehet oda Istenhez. Nyilván nem azért, mert én volnék olyan tökéletes és szent, hanem azért, mert Krisztus tett engem tökéletessé és szenté. Hát én azt mondom, hogy sajnos kiveszett ez a fülbegyónás nálunk, ezzel szerintem veszítünk is sok nagy dolgot, de mégis nagy áldás az, hogy egyetemes papság van, hogy nem kell nekem megvárni azt, hogy vasárnap legyen, és valakivel végre találkozhassak, vagy a papnak fogadóórája legyen, és akkor elmehessek hozzá, hanem mindannyian közvetlenül mehetünk az Istenhez. Papok vagyunk egy új házban. És az utolsó két vers, ami úgy hangzik, hogy szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket. Tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. hogy a jövevényeknek írja, de nem csak arról szól, hogy ezek menekültek, akik hallják vagy olvassák Isten igéjét Péter levelében, és nem csak úgy jelenti ezt, hogy ők éppen nekik nincsen most éppen földi hazájuk, hanem ránk is vonatkozik, akinek valamiféle állampolgárságunk van, hogy mi is még mindig csak hazafele tartunk, az igazi otthon a menny. A kérdés az, hogy ezt mennyire tudatosítjuk magunkba, hogy ez csak egy átmeneti otthon, ami számunkra. Ez még csak olyan sátorozás, mint Ábrahámnak, akinek sikerült vagy 70 évig sátorban laknia. Várta az alapokkal bíró várost, hogy nekünk is ez még csak egy átmeneti otthon, és mivel látjuk azt, hogy Isten egy igazi otthont, egy valódi alappal bíró otthont készített, és látjuk azt, hogy Isten jóságos, ezért levetkőzzük azokat, meg ezért következik belőle az is, hogy nem feltétlenül itt gyűjtünk aranyakat és ezüstöket, meg előmenetelt, hanem oda fent gyűjtjük a kincseket. A kérdés az, hogy tényleg, hogy mennyire épül be ez a gondolkodás, ami mindennapjainkban ez a cél végül is. De itt azt olvassuk, hogy 12. versben, hogy tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Tehát amikor majd eljön az Úr, akkor azok az emberek, akik szemlélték a mi életünket, akkor a homlokukra csapnak, és azt mondják, hogy ezek mégse olyan komikus, vicces emberkék, akik olyan furcsa módon éltek, hanem tényleg igazuk volt. Hogy tényleg a Szent Istennek szolgáltak. Hogy tényleg azért nem kapartak itt maguknak mindenféle előrejutásért, mert ezek tényleg a valóságért küzdöttek. De azért nem biztos, hogy ez az egyetlen magyarázata. A történet a Naini ifjúnál úgy fejeződik be, hogy a nép azt mondja, félelem fogta el mindnyájukat, akik ott voltak, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Meglátogatta Isten az ő népét. Tehát lehet, hogy egy embernek az életében csak Isten egy elérkezettnek látja azt, hogy itt van a megkészített idő, és meglátogatja azt az embert. És akkor tényleg a homlokára csap, és összeáll sok minden kis apró kép, ugye a kirakósnak a képe, egy teljes egészé, összeáll a kép, hogy fú, hát ezért mondta ezt, meg ezért mondta azt, meg ezért viselkedett úgy, pedig én mennyit keresztbe tettem neki, és milyen jó volt hozzám. És a meglátogatás napján összeáll a kép, és meg tud térni. Hát hogyha nem úgy élünk, hogy ahogy itt le van írva, ha nem vetkezzük le ezeket a gonosz tetteinket és gondolatainkat, és ha nem úgy gondoljuk, hogy mi egy lelki háznak az építő kövei vagyunk, ha nem úgy gondoljuk, hogy nekünk ez csak egy átmeneti, akkor nem úgy fogunk élni, ahogy itt tanítja Péter. És nem fog senki a homlokára csapni. Olykor-olykor bolondnak néznek meg, nem normálisnak, de mégis látjuk azt, hogy az a fontos, hogy mint papok ne csak Isten dicsőítsük, hanem a másiknak is mondjuk el, hogy kicsoda nekünk Krisztus, és egyszer majd a homlokukra csapnak, hogy tényleg milyen igazad volt. És tényleg Isten a leghatalmasabb mindenható, aki jóságos, és elküldte az ő fiát a világba, hogy éljünk általa. Hát ez az egyik, hogy jóságos az Úr, a másik, amit láttunk, hogy emiatt levetkőzünk a mi bűnös szokásainkat, illetve Krisztus a sarokkő, akihez hozzáigazítom az életemet, és a harmadik, hogy olyan papok vagyunk ebben az új házban, ahol Istent dicsőíthetjük, elmondhatjuk neki, hogy ő kicsoda nekünk, és elmondhatjuk másoknak, hogy kicsoda Isten a valóságban. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, te előtted hajtjuk meg a mi fejünket, és hisszük és valljuk, hogy jóságos vagy. Akkor is hisszük és valljuk, hogyha a mindennapokban sok nyomorúság és nehézség ér, és küzdelem, de mindeddig megsegítettél bennünket. Mindeddig te segítettél bennünket, és nem magunk, vagy a szerencsénk, vagy az okosságunk, mert te adtad még azt is, hogyha okosak lehetünk, bölcsek, és vezetsz bennünket minden nap. És köszönjük, hogy jóságos voltál már akkor, amikor még meg sem születtünk, hogy elküldted a fiadat a világba, hogy éljünk általa. Urunk Jézus, hisszük azt, hogy te vagy a mi megváltónk, aki a mi bűneinkért szenvedtél a kereszten, meghaltál, de fel is támadtál a mi megigazulásunkért, föltámadtál és magadévá tettél a saját népeddé, és egy közösségbe helyeztél egy új ház tagjává, ahol építkezhetünk, ahol építhetjük egymást, építhetjük a te országodat. Szeretnénk, hogyha valóban ez így lenne, ha nem a magunk gesztenyéjét kapargatnánk csupán, hanem egymásnak a javán dolgoznánk, hogy építsük a te országodat, benne ezt a házat, és a te nevedre dicsőséget hozzunk. Kérünk, Urunk, adj nekünk világos látást, egyrészt, hogy el ne felejtsük, mennyi jót tettél velünk, másrészt, hogy lássuk azt, hogy mi minden kincs rejtezik bennünk, benned, és hogy milyen drága kincs vagy a mi számunkra. Te vagy az, aki adtál célt, tartalmat, életet nekünk. Te vagy az, aki megszabadítottál a halálfélelemből, a gyötréstől, a békétlenségtől, és eljött adtad a te békességedet. Segíts, hogy valóban a te céljaidat tartsuk a mi céljainknak, azt a mennyei hazát, az valódi otthonunknak, és ne csupán itt akarjunk berendezkedni örök hajlékkal. Köszönjük neked a lelki kincseket, amiket adsz, segíts, hogy ne szégyeljük azt megosztani másokkal, és számot adni a bennünk élő reménységről, hogyha kérdezik. És kérünk azokért, akik elbizonytalanodtak a hitben, hadd legyen meggyőződésük az, hogy jó vagy te hozzánk, hogy megváltottál bennünket. Kérünk azokért, akik elindultak a hit útján, de eltértek attól. Kérünk a mi gyermekeinkért, akik most ezt szívják magukba a különféle iskolákban, a vasárnapi iskolákban, a tini órákon. És kérünk azért, hogy megszólaljon a te igéd az ő szívükbe, és egyszer elérkezzék az az idő, amikor meglátogatod őket, és oda adják az egész életüket, és elismerik, hogy te vagy az Úr az életükben. És kérünk, hogy légy kegyelmes hozzánk, és őrizd meg bennünket a betegségekben, talán a betegségektől is. Erősítsd a mi hitünket az elkövetkezendő napon és hetekben is. Hadd tudjuk látni, meggyőződéssel vallani, hogy velünk vagy, a te szeretetettől nem szakíthat el semmi és senki, és minden azon dolgozzék, hogy a mi üdvösségünk az biztos legyen, amiből te nem engedsz csak úgy kiesni, hanem ragaszkodsz hozzánk, őrzöd a mi hitünket. Hadd lássuk a te szentségedet, hadd lássuk a te szeretetedet, hadd örüljünk mindannak, amit tőled kaptunk, és tudjunk téged dicsőíteni énekeinkkel, életünkkel. Amen.